Bírák könyvének 6. fejezete. Isten mindjárt kezébe adja Izraelt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr mindjárt kezébe adta őket 7 esztendőre. Mindjárt pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket mindjárt miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, mindjárt, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, annyian jöttek, mint a sáskák, maguknak és a tevéknek nem volt se szeri, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Izrael így nagyon elszegényedett Midján miatt. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. Amikor Izrael fiai Midján miatt segítségért kiáltottak az Úrhoz, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene. Én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgaság házából. Kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. Kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat, és ezt mondtam nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De ti nem hallgattatok a szavamra. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában, a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse mindjárt elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért tért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki. Én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Erre ő így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt. Itt maradok, amíg visszatérsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészítette egy kecskegidát, meg egy vékalizből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a hús levét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki. Vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezéből lévő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon. Jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban azt mondta neki, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, az Abiezer nemzetség földjén. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta neki az Úr. Védj egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett, 7 éves bikát. Rombold le apáddal Bál oltárát, a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt Istenednek az Úrnak, ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozd fel égő áldozatul a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon maga mellé vett 10 embert a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte ezt nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy Bál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát pedig feláldozták egy újonnan épített oltáron. Ekkor azt kérdezték egymástól. Vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutakodtak, amíg ki nem derítették, Gedeon, Jóás fia tette ezt. Akkor azt mondták a városbeli férfiak Jóásnak. hozd ki a fiad. Meg kell halnia, mert lerombolt a Bál oltárát, a szent fát pedig kivágta mellőle. Jóás azonban ezt mondta mindazoknak, akik körbeállták. Ti akartok perelni Bálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbálnak, mivel azt mondták, pereljen Bál vele, amiért lerombolta az oltárát. Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szállott Abiezer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulonba, meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Gedeon ekkor ezt mondta Istennek. Ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürd gyapjút a szélűre, és ha csak maga a gyapjú fürd lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Úgy is lett, amikor vasárnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürdöt, harmatot facsart ki belőle, egy egész csészényi vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek, ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürddel. Most maga a gyapjúfürd maradjon száraz, a föld pedig legyen mindenütt harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjúfürd maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította. Imádkozzunk. Olyan hálás a szívünk, Atyánk, hogy most vasárnap is együtt lehetünk azért, hogy téged imádjunk. Köszönjük neked, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki több ezer évvel ezelőtt voltál, és aki mindig is voltál, és köszönjük, hogy te ugyanaz is maradsz, bármi változunk. Köszönjük, hogy megmutattad Gedeonon keresztül nekünk azt, hogy te képes vagy bennünket használni minden olyan helyzetben, amikor mi azt gondolnánk, hogy képtelenek vagyunk akár megmozdulni is. Köszönjük, hogy türelmesen tűröd azt, hogy próbára teszünk téged nap mint nap, és percről percre az életünkben, és képtelenek vagyunk elhinni azt, hogy te csodákat végzel az életünkben, te csodákat végzel a világban. Bocsáss meg, hogy sokszor még egy próba sem elég nekünk, hanem tényleg többször akarunk téged próbára tenni, hogy biztosra menjünk. De köszönjük, hogy ezeket is tényleg a legtöbbször türelmesen tűröd. De köszönjük azt is, hogy amikor veszteség ér bennünket, amikor nehézségek vannak az életünkben, amikor esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt elterveztük, akkor az is azért van, mert szerez bennünket, és azért van, hogy megóvj bennünket esetleg olyan dolgoktól, amikre nem számítanánk, vagy amiket nem látunk előre. Mert te tényleg fölülről nézel bennünket, és ismersz bennünket, te alkottál bennünket. Add így nekünk azt az alázatot az életünkben és a szívünkben, hogy elhiggyük, hogy a te szavad és a te ígéreted az megállja a helyét, és az mindig a mi javunkat fogja szolgálni, mert szeretsz bennünket. És így segíts kérünk nekünk is szeretni egymást, ahogy te szeretsz bennünket. Köszönjük neked a te fiadnak a váltság halálát, az ő áldozatát. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk most is közvetlenül te hozzád, mert bennünket látsz. Vagy Jézus látott bennünk, amikor ránk tekintesz, és köszönjük, hogy ez azért lehet, mert kegyelemből megtérettünk és elfogadhattuk ezt a váltsághalált és ezt az áldozatot. Kérünk téged, hogy így áld meg ezt a mai Isten tiszteletünket is, légy itt közöttünk, és formálj bennünket, mert hiszem, hogy ezért vagyunk most is itt, hogy növekedjünk hitben, és jobban megismerjünk téged, és hogy mi pedig belül egyre kisebbek legyünk, és engedjük, hogy a te szent lelked meg egyre nagyobbá legyen bennünk. Kérünk téged, hogy használd így most Montit közöttünk, hogy át tudja mindazt adni, amit a szívére helyeztél. Te nyisd meg így erre a mi szívünket, hogy készek legyünk ezeket az üzeneteket, ezeket a tanulságokat, ezeket az igazságokat befogadni, és ne keményítsük meg így a szívünket. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, hogy szerez bennünket, és kérünk téged, hogy fogadd tőlünk szívesen a dicsőítést, fogadd tőlünk szívesen azt, amikor eléd jövünk. Köszönjük neked, hogy megbocsátottál nekünk, és hogy örök életet ajándékoztál nekünk a te fiadban, Jézusban. A fiad nevében, amen.
Nagyon jó itthon lenni, az egész héten vidéken szóltam, szolgáltam, és ott egy olyan szószék, ami majdnem olyan magas, mint a karzat, hogy jó volt most csak egy lépést tenni, hogy tudok itt lenni a szószéken. A ma este, vagy ma délelőtti téma, egy izgalmas téma számomra, és azért izgalmas, mert a szereplő Gideon szerepel a zsidókhoz írt Level 11. részben egy olyan rész, amit mi sokszor nevezünk a hit hősei. És valahogyan, amikor én olvasom a Gideon története, én fölteszem a kérdés magamnak, hogy a Gideon hogyan került abba a listába. Én tudnám képzelni, hogy voltak olyan hit hősei az Ószövetségben, de valahogyan azt a felolvasott igében, amikor mi egy hosszabb szakaszt olvastunk itt a Bírák egész 6. részben, én több olyan dolog látom a Gideon életében, én azt mondom, hogy bármit lehet nevezni őt, de hit hőse nem. Egy kis háttér információt. Egy pár héttel ezelőtt kezdtünk ezt a sorozat, amikor foglalkozunk a Bírák könyvéből. Azt látjuk, hogy ez egy kb. 350 év időszak, miután Izrael visszajött az ígért földre Egyiptomból, és akkor, amikor ők visszatértek a Józsué vezetésével, akkor egy olyan helyzet kialakult, hogy nem volt király. És mi tudjunk azt, hogy az első király az csak Krisztus előtt 1043-ban lett, szóval akkor volt ez a 350 év, amikor királyok nélkül éltek, és ahogyan elhangzott egy-két héttel ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt, amikor Adorján szolgált, azt mondta, hogy ebben az időben, ebben a 350 volt egy kis kör, amiben ment a nép újból, és újból. Úgy volt, hogy a nép elfordult Istentől, pont ezt olvastunk itt az első 10 versben, itt ebben a részben. Miután ők elfordultak Istentől, akkor jött az Isten ítélete, utána az ítélet után a nép visszafordult Istenhez, és utána látjunk azt, hogy akkor Isten megszabadította a népet, és akkor újból minden rendben volt egy időre. De most, amikor találkozunk Gideonnal, mi azt látjunk, hogy egy olyan helyzetben voltak, amikor az Isten ítélet alatt voltak. És már volt olyan emberek biztos, amikor, akik már kezdtek kérni az Isten segítséget, de még ebben a helyzetben, amiben Gideon akkor élt, ilyen nyomorúságban éltek. A 11. versben mi azt látjunk, hogy akkor egy angyal, az Úr angyala megjelent Gideonnak. És amikor az Úr angyala megjelent neki, akkor érdekes látni, hogy ő hol volt. Ő a présházban volt, és végzett olyan munkát, hogy a búzát készítette, a búzát csépelt a présházban. Én most vidéken voltam a héten, és akkor ott nagyon sokan foglalkoznak a mezőgazdaságban, és ott, ha az ember beszélne bárkivel, hogyha az ember végzi egy ilyenfajta munka, hol fog végezni azt? És bárki mond, nem a présházban. Mert a présházban nincs szél. A présházban nem lehet hatékonyan végezni ezt a munkát. Akkor a Gideon miért csinálta ezt a présházban? Azért, mert volt félelem az ő szívében. Félelem volt, hogy ez a másik nép, aki rászalt rá, ha ők látnak, hogy ő ezt csinál, akkor oda fognak jönni, és fognak ellopni a búzát. Szóval ő szép félelemben, láthatatlan helyen ő csinálta a munkát. És utána, amikor az Úr angyal kezd beszélni vele, a Gideon kezd panaszkodni. 13. versben ő azt látta, hogy igen, mi tudjunk, hogy Mózes kihozta a nép Egyiptomból, hogy te akkor velünk voltál, de most hol vagy? Egy hithős. Ez úgy beszél Istennel, hogy Uram, te célba hagytál minket. Megjelent, én nem látom, hogy ő egy hithős. Utána folytatjuk a 15. versben, amikor Isten azt mondja neki, hogy te fogsz szabadítani a nép. Te fogsz vezetni a népet. És akkor ő valahogyan azt mondja, Uram, nem vettél észre, hogy az én nemzetségem a legszegényebb nemzetség egész Izraelben. Vagy nem látod azt, hogy az én atyám házában én vagyok a legkisebb? Megint én nem látom semmi ebben, ami mutatna azt, hogy ő lenne egy hős. Isten másképpen látta őt, mert egy pár vers előtt ő azt mondta neki, hogy te erős vitéz vagy. De a Gideon nem látta ezt, és akkor utána azt mondja, jó, akkor rendben, Uram, de én szeretnék kérni, hogy adjál egy jelet. Mi általában, amikor mi olvasunk, vagy mi gondoljunk Gideonról, mi gondoljunk a gyapjúról, majd fogok oda érkezni, de a gyapjú előtt ő markért egy jelet. És akkor az Úr angyal azt mondja, hogy jó, készítsed egy áldozatot, készíted a húst, készítsed a kenyeret, készítette, utána mondta, hogy mit kell csinálni, hogy rá kell tenni egy sziklára, oda rátette, ő érintette, és a víz, és a tűz kijött a sziklából, és elégette azt. Kapta a jelet. És utána az Úr mondta, jó, akkor a te feladatod most, menj el, és kell lerombolni a Baal altarját, és kell lerombolni azokat a dolgokat. A szent fát, ami mellette van, és utána kell felállítani az altart az Úrnak. Akkor mit csinál a hithős? A félelem miatt ő nem napközben csinálja ezt, hanem amikor sötét. És amikor senki nem tud látni őt, akkor ő kimegy az ő emberei, és megteszi azt. Lerombolnak a Baal oltarját, lerombolnak ezt a szent fát, kivágnak azt, megtesznek azt, amit az Úr kért tőlük. Természetesen fölkelt a nap a következő reggel, és a nép látta ezt, és akkor kezdtek körülnézni, és kiderít, hogy ki csinálta ezt. És amikor a Gideon kiderült, hogy a Gideon csinálta ezt, akkor majdnem bolyba került, de az édesapja jött a segítségére, azt mondja, hogy nem kell csinálni semmit vele. Ha ez az idegen Isten valóban olyan erős, akkor ő tud megoldani ezt a problémát saját magának. Nem a mi feladatunk védeni az Istent. És rendben lett, Gideon tovább megy, és akkor az Úr azt mondja neki, hogy most én fogok küldeni téged, és te fogsz legyőzni azt a hadsereget, ami támad titeket. Akkor most jön az ismert történet az egészben. Az ismert történet az, hogy a Gideon azt mondja, hogy Uram, esetleg még egy jelet szeretnék kérni. Azt szeretnék kérni, hogy én éjszaka kiteszem egy gyapjút. És az a kívánságom, hogy reggel a gyapjú az legyen nedves, de a föld mellette az legyen száraz. Reggel fölkel, kimegy, fogja a gyapjút, lehet kicsavarni a víz belőle. És a föld szarázott.
Én miért nem mondani, hogy a Gideon akkor egy kicsit kezdett gondolkozni. Ha? Lehetséges, hogy ez csak véletlen volt. Mert amikor a harmat lejött reggel, vagy az éjszakán, akkor vízes lett a gyapjú, és az gyorsabban, lassabban szarad ki, mint a fót. És akkor ez csak a természetes dolog, az, hogy a gyapjú lesz vízes, és a fót szaraz. Szóval akkor azt mondta, hogy Uram, akkor még egy jelet szeretnék kérni. Most az legyen, hogy legyen száraz a gyapjú, és legyen nedves a föld. A hitős. Isten már mondta neki, hogy én veled leszek, mehetsz a háborúba, de neki kell még egy jelet kérni az Úrtól. És amikor még ezt a plusz jelet kér, akkor Isten kegyelmes. És Isten adta neki azt a plusz jelet. Nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe a történetbe, de az az én személyes meggyőződésem erről, hogy ez nem egy olyan példát, amit mi feltétlenül akarunk követni. Én azt látom, hogy inkább ez a példa, amit mutat részben a Gideon hitetlensége. Mert Isten már mondta neki valamit. Teljesen világosan mondta neki, hogy te fogsz győzni. Hányszor van azt, hogy Isten mond nekünk valami az igében, és mi az lehetetlen. És mi nem tudunk bízni benne, mi nem merjünk lépni, és esetleg néha mi is kirakjuk egy gyapjút. Mondom, hogy nem kell ezt csinálni, De az a jó, hogy vannak olyan helyzetek a mi életünkben is, amikor Isten kegyelmes velünk. És akkor ő erősít azt az üzenetet, amit ő már adott nekünk és mondott nekünk az igé keresztül. De óvatos kell lenni ezzel, mert nincs semmi garancia, hogy minden helyzetben Isten fog erősíteni valamit, amit ő már mondott. És inkább ő azt vár tőlünk egy normális helyzetben az engedelmesség, hogy amikor ő mond valamit, mi megteszünk azt. Nem olvastunk a következő fejezet, de a következő fejezet egy olyan, amit aki járt vasárnapi iskolába biztos ismer. Mert itt van a történet, amikor készül bemenni a háborúba. És először van 32,000 katona vele. Úgy tűnik, hogy az ellenségnek több volt, de a 32,000 az nem rossz. De Isten azt mondta neki, az sok. És ő azt mondja, hogy mond neki, hogy aki fél és retteg, menjen haza. Mit gondoltok? Hányan mentek haza? Több, mint a két harmad. A 32,000-ból 22,000, azt mondja, jó, én gyorsan elmegyek innen. Én nem maradok itt. Én azt mondom, hogy részben én megértem. Szerintem senki nem nagyon vágyakodik arra, hogy bemegy a háborúba. Ahol voltam a héten szolgálni, az 17 kilométer, vagy 15 kilométer volt az ukrán háttartó. És akkor beszéltem emberekkel az, hogy mi a helyzet, és ilyesmit. És az egyik, amiről meséltek azt, hogy hogyan átjönnek a határon fiatal ukrán férfiakat. És hogy hogyan tudnak lefizetni embereket, hogy tudnak átjönni. De én azt mondom, hogy azok, akik átjönnek, több ok miatt átjönnek, de az egyik ok a félelem. Én egy vagyok a 22 000 között. Én nem akarok bemenni a háborúba, én félek. Maradt 10 000 ember, Isten azt mondta, hogy ez még mindig sok, és lekulta őket a patakra, és az volt, hogy aki így veszi a víz, vagy úgy veszi a víz, akkor azok maradnak. A szakembereknek nincs egyértő velemény arról, hogy ahogyan vették a vízet, az az oka, hogy maradtak, vagy nem. Nem látjuk igazán azt ebből a szövegből, hogy biztosan a 300 a 10 000-ből, akik maradtak, azért maradtak, mert ők úgy vettek a vízet, ahogyan egy katona kell venni a vízet. Hanem valahogyan Isten csak azt mondja, hogy legyen kevesebben. És ő kitalálta, hogy így lesz, maradt 300 ember. Ebben a helyzetben a Gideon egy másodpercre nem tud mondani azt, hogy én egy olyan nagyszerű katona tiszt voltam, és azért nyertünk a háborút. 300 emberrel az lehetetlen. Hanem az, hogy csak 300 ember maradt, akkor azt fogunk látni, hogy az Isten munkája volt az, hogy tudtak győzni. Nincs semmi alap ebben a büszkeségre. Ráadásul a 10. versben, vagy a 9. versben Isten konkrétan mond neki megint, a Jeruzsálem a tied. És utána mondja, de Gideon, ha félsz. Ha félsz, akkor menj el le oda közel a táborhoz, és figyeld, hogy mit mondanak az ellenség katonai. Természetesen, ahogyan tovább oljunk, Gideon lement. Akkor a bizonyíték, akkor ő fél. De ő lement, és amikor lement, figyeltek. És ott a katonák a tábor tűznál meséltek arról, hogy az egyik álmodott valamit, és ő álmodott, hogy az izraeli katonák fognak győzni, és akkor név szerint azt mondták a katonák, akik ott ültek a tábortűznek, hogy a Gideon fog legyőzni minket. És valóban így történt. Isten adta a győzelmet az ő kezükbe. Mit tanuljunk a Gideon életéből? Vagy esetleg azt tudom mondani, hogy a Gideon miért szerepel a Zsidók 11-ben. Először csak annyit mondom az, hogy a Gideon ott szerepel, az ad reménységet nekünk. Mert ha a Gideon, aki ilyen dolgokat tett, mégis lett egy hithős, akkor azt jelenti, hogy bárki, aki itt van ma délelőtt, tud hithős lenni. Nem kell gondolkozni azt, hogy a Bibliában Isten mindig csak ilyen rendkívüli másfajta embereket tudta használni az ő munkájában. hanem azt látjunk újból és újból, hogy Isten tudta használni a Gideonokat. A teljesen átlag ember, hogy ő tud nagy dolgokat csinálni. Amikor beszéljünk a hitről, néha emberek, akik nem az egyházban, azt mondnak, a hit az, amikor az ember nem gondolkodik. Amikor kidobja az ismeret, és akkor csinál valami vakugrás. Személyesen, és az ige alapján én azt látom, hogy ez nem így van. A hit és az ismeret van nagyon szoros kapcsolat a kettő között. Lényegében ismeret nélkül nem lehet valódi hit. A Isten ismerete a hit alapja. Egy híres lelkész egyszer mondott egy történet. Elmondom azt a történet. Ő egyszer ment orvoshoz. És az orvos azt mondta, hogy van valami kis dolog a lábadon, egy ilyen zsírcsomag vagy valamit, és szélszerű lenne műteni azt és kivenni. Semmi veszély nincs vele, de hosszú távon a legjobb lenne, ha azt kiveszünk. És a lelkész hazament, és akkor ő kezdett kutatni. És ahogyan ő kutatott, ahogyan ő beszélt más emberekkel, más szakemberekkel, ő azt látta, hogy igen, valóban a legjobb lenne, ha csinálnak ezt a kis egyszerű műtétet. Ő szerezte információt. És akkor ő jutott arra a pontra, hogy olyan meggyőződésre. Zsidók 11:1. Egy meggyőződés. És akkor azon az alapján fölhívta az orvosot, kapott egy időpont, és bement a műtétre. De amikor belépett a műtétre, belépett abba a kis műtőterembe, akkor ott volt a segítő, az orvos ilyen fehér köpenben, és akkor már látta ezt, és akkor mi lesz ebből? Akkor orvosi rendelő egy ilyen helye, már a szaga is egy kicsit olyan, ezt érezte, utána kezdett körülnézni, és ott az ágy mellett, ahol fogja mutatni, látta, hogy ott van egy tű, amit fognak használni rajta. A tűkábé ilyen hosszú volt, de amikor ő látta, akkor ilyen nagy lett. Utána tovább nézett, és látta, hogy ott van egy kés, amit fognak használni. Persze ez nem egy konyhai kés, ez pontosan olyan, amit egy sebész használ, de amikor látta azt, akkor egyre jobban volt a félelem benne. És ő azt mondta, hogy félmerült bennem, hogy egyből kifutok onnan. Mégse. Ő maradt. És műtötték, és semmi probléma nem volt. Mi volt a probléma abban a másodpercben? Amit ő látott. És sokszor mi cselekedjünk azon az alapján, amit látjunk, és nem azon az alapján, amit tudjunk. A hit az alap az ismeret, és azon az alapján tudunk lépni. Egy másik gondolat, mielőtt visszatérjünk ahhoz a gondolathoz, az, hogy ez a félelem. Valahogyan mi azt látunk, hogy volt 22 ember, akiben volt félelem, és amiatt nem is mentek a harcba. De később azt látjunk, hogy a Gideonben volt félelem, és a félelem ellenére ő bement a harcba. 22 ezer katona, aki nem. A félelem, ami bennünk volt, én azt mondom, hogy az inkább egy olyan félelem, ami teljesen lebénítja az ember. Aki alkalmatlan teszi őt bármire. De én mérném mondani azt, hogy van egy másik fajta félelem, ami egy józan félelem. Az, hogy egy józan félelem, én azt mondom, ez nem lesz könnyű. Van veszély benne. Félmérem a veszélyt, és annak ellenére én azt mondom, hogy mégis tudok bízni Istenben ebben a helyzetben. Más szóval, a bátorság nem jelenti, hogy nincs félelem. Hanem a bátor ember félméri azt a félelem, és azon az alapján lát, hogy hogyan lép. Hasonló a hittel. A hit az a félelem kell egyensúlyozni az Isten ismeretével. És amikor az az Isten ismerettel foglalkozom, látom, hogy Isten mit mond, Isten mit ígér, milyen az én Istenem. Sokszor a probléma nekünk. Ez esetleg egy kicsit furcsán hangzik. Probléma nekünk, hogy mi balván imádók vagyunk. Mi nem imádjunk balványok, amit az ember készít körből vagy fából. Mi imádjunk egy balványt, amit mi nevezünk Isten. A probléma az, hogy a mi balvány Istenünk nem ugyanaz, mint a Biblia Isten. A mi képünk Istenről az, hogy az Isten gyenge. Korlátozott az ő erje. A mi képünk Istenről, hogy Isten nem mindig irgalmas velem. Isten nem mindig szeret engem, hanem ő akkor szeret engem, ha én mindent jól csinálom. A Biblia Isten más. A Biblia Isten, aki teremtett a világot. Ő mindenható. Nincs semmi, ami ő nem tudna csinálni, ha akar csinálni azt. Isten szeret téged. Akkor is, ha gyenge vagy, akkor is, ha nem mindig úgy teszel, ahogyan kellett tenni, akkor is, ha mint hívő ember bűn teszel, Isten szeret. Mi ismerjünk, hogy egy családban a szülők hogyan szeretnek a saját gyerekét. Kérdezem. Szülők, Valakinek van tökéletes gyereke? Valakinek van olyan gyerek, aki mindig helyesen cselekszik? Én nem láttam jelen között. Szülők, kérdezem, szereted a gyerekedet? A gyerekeid között van olyan gyereked, akit nem szeretsz? Én miért nem mondani azt, hogy nincs olyan szülőrit, aki azt mondja, hogy van egy gyerekem, akit nem szeretem? Lehetséges létezik ilyen a világban, de egy normális helyzetben egy szülő szereti a gyereket. Független azt, hogy ő mit tesz. Akkor kérdezem, Isten szeretette erősebb vagy gyengebb, mint a miénk, mint szülők? Szerintem erősebb, tökéletesebb. Akkor nem kell félni attól, hogy Isten nem szeret téged. Fontos, hogy van egy egészséges Isten kép. És ez az Isten ismerete akkor jön, amikor mi megismerjünk őt az igé által. Ha nem olvasunk a Bibliát, nem ismerjünk Istent. És akkor fog kialakulni ezt a hamis balvány a mi életünkben. A 2. Korintusban, az 5. rész, a 7. versben, mi azt látjunk, hogy hitben járunk, nem látásban. A zsidók 11:1-ben mi a hit a nem látható dolgokról való létéről való meggyőződése. Vannak olyan dolgok, amit mi látjunk. Mit látjunk? Mi azt látjunk, hogy amikor menjünk tankolni, ki van írva, hogy nincs üzemanyag. És tovább kell menni egy másik benzinkútra. Mi menjünk a másik benzinkútra, és látjunk, hogy milyen hosszú a sor. És akkor kezdjünk megijedni. És utána menjünk vásárolni, és azt látjunk, hogy ha én jól emlékszem, múltkor, amikor ezt vásároltam, ez csak 480 forint volt, és most már 620 forint. Mi ezt látjuk? A fizetésem nem fölment 25%-kal, ugyanabban az időben, amikor az ára fölment 25%-kal, vagy 33%-kal. Mi ezeket a dolgokat látjuk. Még egy ószövetségi történet szeretnék használni, hogy látjunk ezt. A történet a 2. királyok 6. részben, a 11. verstől, nem fogok olvasni, csak egy-egy mondatban mondom ezt a történet. Itt van az egyik Isten proféta, az Elézius, és az egyik király volt probléma vele, mert az Elézius mindig mondta az Izrael király, hogy ő mit fog csinálni. És akkor ő döntött, hogy jó, akkor ezt az Elézius kell csinálni valamit vőle, és odakult egy hatalmas nagy hadsereg. Lovakkal, harci kocsikkal, tettünk egy sereg, oda ment. És amikor oda ment, akkor éjszaka érkeztek, és reggel olvasunk ott a 2. királyok 6. rész a 15. versben, hogy a szolga kiment reggel. És ő látta az ellenség hadserege. És akkor ő oda ment a profétához. És ő kérdezte, mit tegyünk? Szilézius válaszolt. Ne fél, mert többen vannak velünk, mint ő velünk. Ez a szolga. Azt nem mondja a profétának, de azt mondja, megbolondultál. Nem láttad ki az ablakon? Nem láttad, hogy mennyien vannak? Nem láttad, hogy milyen helyzetben vagyunk? És utána látjuk, hogy a proféta imádkozott. És az ő imádsága az volt, hogy Isten nyitsd ki a szolga szemét. Nyitsd ki az ő szemét. És amikor nyitotta az ő szemét, a szolgának volt lehetőséget látni a láthatatlant. És ő akkor látta az Isten serege, aki ott volt és védte őket. Mi a tanulság ebből? Van egy látható világ. És mi ebben a látható világban éljünk, és sokszor, amit mi látunk, attól megijedjünk. De van olyan dolgok, amit mi nem látjuk. Van egy láthatatlan világ, olyan dolgokat, amit mi nem látjuk azt, hogy milyen a mi Istenünk. Mi nem látjuk őt a szemünkkel, ahogyan látjuk egy másik embert. De egy másik percre nem jelenti azt, hogy nem igaz. A 2. Korintus, és ezzel az igével befejezem, a 2. Korintus 4. rész fejezet végén 18. versben látjuk itt, hogy itt arról van szó, hogy az életünk végén, hogy a szenvedés, ami van, amivel küzdködünk, és ott a 18. versről azt olvasunk, hogy mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Ha mi mindig csak figyeljünk a látható dolgokra, az fog lebeníteni minket. De ha kérjünk Istentől, hogy ő nyitsd ki a mi szemünket, hogy mi tudunk látni őt, a láthatatlan. Ha tudunk megismerni őt, amilyen valóban van, akkor tudunk hinni. És én úgy érzem, hogy nem tévedés, hogy a Gideon került a hithősök listába. Mert mi azt látjunk a Gideon életében a sok gyengeség ellenére, a sok kétség ellenére, amikor kellett cselekedni, ő tette a hitlépést. Valahol a végén, a küzdelmek után, ő a láthatatlan alapján cselekedett, nem a látható alapján. Próbáljunk így élni. Imádkozunk. Édesatyunk, én hálát adok neked, hogy a Gideon ugyanolyan ember, mint mi. Ő nem okosabb, ő nem erősebb, ő nem különleges. De annak ellenére, hogy ő egy átlag ember volt, ő mért hinni benned. És amikor ő megtette azt, amit te kértél tőle, te mindig ott voltál vele, és mindig megtettél azt, amit megígértél. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy mi hasonló hitlépéseket tudunk tenni, azzal a tudattal, hogy te megteszel azt, amit te megígérsz. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.